Például a gyermekvédelemnél, tehát alul van finanszírozva, kevés az alkalmazó.
Annyit tudtam meg róluk, hogy az egyik gyereknek az anyukája elment pelenkát vásárolni 2 hónappal azelőtt.
Nálunk nincs olyan, hogy családtámogatás.
Arról talán tudunk, hogy élnek gyerekek állami gondozásban, vannak árvák, akik arra várnak, hogy szerető családba kerüljenek, de nagyon kevés információ terjed az erdélyi magyar közbeszédben arról, hogy mit jelent örökbefogadni. Hogyan néz ki ez a procedúra, mennyire hosszas és nehézkes, és milyen buktatókat rejtett magában. Sziasztok, ez itt a Mi Közöd, én Kis Anna vagyok, és a mai adásban azt fogjuk boncolgatni, hogy mit is jelent örökbefogadni ma Romániában, de kitérünk arra is, hogy megismerkedjünk azzal a realitással, amely a rendszerben felnővő gyerekek számát és helyzetét jelenti. Kérlek, ne felejts el feliratkozni a csatornára, és támogass minket, amennyiben ezt fontosnak találod, és fontosnak találod a munkánkat, és hozzájárulnál ahhoz, hogy ezt tovább csinálhassuk. Úgyhogy, ha megvan a szándék, akkor ehhez az összes hasznos infót, linket a leírásban megtalálod. Tehát akkor üdvözlöm a mai műsorunkban Dávid Kacsó Ágnest, a BBTE Szociológia és Szociális Munka Intézetének egyetemi adjunktusát. Szervusz Ágnes, üdv a műsorban!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat, nézőket, és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt lehetek.
Köszönjük szépen, hogy eljöttél a műsorunkba. Ugye a felvezetőben már elmondtam, hogy az örökbefogadás lesz a mai beszélgetésünknek a központi témája, de azt hiszem ahhoz, hogy rálátásunk legyen erre a rendszerre, arra, hogy mit jelent örökbefogadni, egy kicsit arról is tudnunk kéne, hogy kiket lehet örökbefogadni ma Romániába. Úgyhogy onnan indítanám a mai beszélgetésünket, hogy arról mesélj kérlek, hogy jelenleg hány gyerek van ebben a rendszerben, abban a rendszerben, amit mi hát így rendszerként ismerünk, de valójában nem tudom, hogy mennyit tudunk erről a rendszerről. Mennyi ebből örökbefogadható, hiszen erről ugye terjednek így számok, hogy van egy X szám, ami rendszerben felnövő gyerek, de ebből csak egy jóval kisebb szám az, ami örökbefogadható. Mi történik azokkal, akik nem örökbefogadhatóak, és ők egyáltalán miért nem örökbefogadhatóak?
A rendszerben körülbelül olyan 35-36 ezer gyerek van jelen pillanatban, ebből körülbelül a 6 ezer az, aki örökbefogadható. Most a másik oldala ugye az, hogy hányan szeretnének örökbefogadni, ez 2023-ban 3 ezer körül volt azoknak a száma, akik tényleg eljutottak odáig, hogy megszerezték ezt a bizonylatot, ami kell ahhoz, hogy valaki örökbefogadhasson, és az örökbefogadott gyerekeknek a száma 1356 volt 2023-ban. Tehát látjuk, hogy megyünk egyre lejjebb, ahogy oda jutunk, hogy teljesen hány gyereket fogadtak örökbe. Hát a többi gyerek, akik a rendszerben vannak, akik nem örökbefogadhatók, hát azokra valószínű, hogy a szüleik valami fajta kapcsolatot tartanak, és ezért nem örökbefogadhatók. És ők elvileg, ugye, aki a gyermekvédelmi rendszerbe kerül, ott soha nem az a cél, hogy ott nőjenek fel a gyerekek. Az a cél, hogy vagy visszahelyezhetők legyenek a családjukba, vagy örökbefogadhatóvá váljanak. Na most azok, akik nem válnak örökbefogadhatóvá, azok elméletileg visszahelyezhetőeknek kellene lenniük egy idő után a családjukba. Na de hát ehhez viszont nagyon sokat kellene dolgozni a családdal, mert hogy ugye azok a tényezők általában, amelyek miatt nem tudják a gyerekeket nevelni, és azt azért tudnunk kell, hogy nagyon-nagyon nagy mértékben ezek szegény családok. És akkor ezek a dolgok nem változnak meg idővel, és a gyerek továbbra se lesz visszahelyezhető a családjába, és akkor ez fog történni, hogy a rendszerben nő fel. Másik kategóriája annak, aki a rendszerben nő fel, tehát láttuk, hogy 6 ezer körül van az örökbefogadható gyerekeknek a száma, és ezret fogadtak örökbe. Tehát a többiek azok, akiket nem szeretnék, bár örökbefogadhatók, de nem felelnek meg az örökbefogadásra jelentkező szülőknek, vagy személyeknek az elvárásainak.
Jó, ebbe bele fogunk menni, hogy hogyan néz ki ez a procedúra, és hogy mit jelent az, hogy az örökbefogadó szülőknek elvárásai lehetnek, és ez hogyan néz ki procedurálisan. De mielőtt még odaérnénk, azért arról szeretném, hogyha még beszélnénk, hogy egyáltalán hogyan kerül be egy gyerek a rendszerbe. Azt már említetted, ugye, hogy vannak azok az esetek, ahol a család az anyagi, a szociális háttere miatt egyszerűen képtelen arra, hogy felnevelje ezeket a gyerekeket, ezért feltételezem, hogy szociális munkások kiemelik ezeket a gyerekeket a családjukból, illetve azért ugye hallunk olyan esetekről is, amikor a szülők, nem tudom, beküldik a gyerekeiket ezekbe a központokba, elküldik, vagy azt mondják, hogy akkor én nem tudom nevelni, vagy inkább az a jellemzőbb, hogy kiemelik őket innen. De hogy ezen kívül még milyen az a forgatókönyv, milyen más forgatókönyv van, ami szerint a gyerek bekerülhet a rendszerbe?
Nagyon nincs más forgatókönyv, tehát vannak ezek a gyerekek, akiket például már a születésük után se tudnak a szüleik nevelni, vagy nem tudnak, nem akarnak. Vannak ezek, akiket elkezd a család nevelni, de nem tudja, nem akarja egy idő után. És gyakorlatilag ez a két lehetőség van. Most azok, akiket nem nevelnek, vannak a bántalmazott gyerekek, nagyon súlyos bántalmazás esetén, ugyancsak kiemelik őket a családból. Ezeket. De a legtöbb a rendszerbe kerülő gyerek az, tehát az eseteknek a nagy többsége az úgynevezett, mint bántalmazás forma, az elhanyagolás miatt kerül a rendszerbe, ami viszont tulajdonképpen súlyos, illetve szoros kapcsolatban áll a szegénységgel. Mert mi azt látjuk, hogy a gyerek ugye nem kap megfelelő táplálékot, nincs megfelelően évszaknak megfelelően öltözve, stb. Stb. De a háttérben nem mindig a szülő hibája van, tehát lehet azért nem kap táplálékot, mert a családnak sincs, vagy azért nem tud megfelelően öltözni, nincs honnan, és ott na. Tehát, hogy gyakorlatilag ez valahogy így történik.
Aki esetleg figyelte az utóbbi időben a magyarországi sajtót, pont a nyáron volt egy komolyabb megmozdulás annak a témának a kapcsán, hogy kiderült, hogy nagyon sok csecsemő van kórházakban, akiket kvázi ott hagytak a szüleik. Nekem erről sajnos személyes élményem van, nem engem hagytak kórházban, viszont amikor én gyerekként egy betegség miatt kórházba kerültem, akkor két olyan kisbabával kerültem egy kórterembe, akiket a szüleik ott hagytak a kórházban. Hát még tudnék mesélni arról, hogy hogyan látták el ezeket a gyerekeket, de hogy az volt, annyit tudtam meg róluk, hogy az egyik gyereknek az anyukája elment pelenkát vásárolni 2 hónappal azelőtt, hogy én oda bekerültem volna. Tehát feltételezem akkor ebből, hogyha ez mondjuk 15 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt egy jellemző dolog volt, akkor ma sem kophatott ki annyira a rendszerből. Szóval ez a kérdésem, hogy mennyire jellemző az, hogy gyerekeket kórházban hagynak ott a szüleik?
Hát ugyancsak, ami ilyen adatot, konkrét adatot találtam, az a 2022-be 276 gyermek volt országszinten így kórházban elhagyva. Tehát ezeknek egy részét most arra nem vonatkozott a statisztika, hogy mennyi volt születés után ott hagyva, vagy ki az, akit később hagytak ott. Valóban a később ott hagyott gyerekek között nagyon sok olyan helyzet van, amikor például télen és nincs fűtés, és akkor valóban úgy gondolja az a szülő, hogy jobb helyen van ott a gyereke, mert legalább melegben van, és enni adnak neki, viszont nem tudja felvállalni. Tehát, hogy itt is arról lenne szó, gyakorlatilag itt arról beszélünk, hogy nincs gyakor nálunk, nincs olyan, hogy családtámogatás. Tehát nem azonosítják a kockázatot jelentő családokat, és nem segítenek nekik. Nem segítenek nekik abban, hogy na akkor ez a gondod, akkor lássuk, én viszont tudom azt, hogy milyen segítségek lehetségesek ahhoz, hogy te azt a gyereket meg tudjad tartani, és ne ezt a megoldást tudjad, amit te magadtól ezt látsz egyedülinek, hogy ott hagyod, mert legalább nem fagy meg, vagy nem hal éhen. És ugyanígy a kórházba hagyott gyerekek esetén, tehát az újszülöttek, az elhagyott újszülöttek esetén is, hogyha lenne ilyen terhes gondozás, vagy olyan, amihez valóban hozzáférnek a marginalizálódott, a hátrányos helyzetben levők is, akikkel akkor lehetne erről beszélni, hogy mi lehet, mit lehet a gyerekkel egyebet is tenni, mint ott hagyni a kórházba. Esetleg segíteni nekik, esetleg lehet, hogy nem is tudnak arról, hogy vannak ilyen, úgymond ilyen anyaközpontok, ahova valameddig mehetne a kisbabájával, akkor is, ha otthon kitagadják, nem fogadják, stb. És akkor ott van, hogy nincs jobb ötlete, mint azt, hogy itt hagyja. Azon kívül a szégyen, a stigma, ami ehhez tartozik. Tehát maga ez a tanácsadási folyamat is nagyon fontos lenne, hogy vállalható legyen, hogy ne vádaskodásból álljon, hanem valóban azt nézzük, hogy tudunk segíteni ennek az anyának, és itt mind anyát mondok, pedig igazából itt is nem egyedül lett az a gyerek, de hogy az anya az, aki ott van, akinek meg kell szülni, és ott van tiszta egyedül, tehát ő az, aki azonosítható, és aki ott van, és akkor hogy tudok én neki segíteni abban, hogy megtartsa a gyereket, vagy magánál tartsa, legalább addig magánál tartsa, míg együtt egy jobb megoldást ki tudunk találni.
Van esetleg arra vonatkozó statisztikai adat, vagy neked ilyen Satzper KB elképzelésed, hogy a rendszerben lévő gyermekeknek hány százaléka az, akit egyébként felnevelnék a szülei, csak nincsenek meg hozzá a megfelelő körülmények?
Hát azt hiszem, hogy ezt így nagyon nehéz ezt így megsatszolni, mert nem tudjuk, hogy azok, akik például szegénység miatt bekerülnek, hogy ott mi lenne, ha nem lennének szegények, mi lenne, ha több támogatás. Biztos, hogy mindenféle támogatással is egy bizonyos arány bekerülne. Amit viszont tudunk azt, hogy a gazdagabb országokban messze nem ennyi az intézményben élő gyerekeknek a száma, vagy egyáltalán nem intézményben, nem jól mondom, állami gondozásban lévő gyerekeknek a száma, de nagyságrendekkel kisebb. Tehát ott, ahol van ilyen, hogy a családtámogatási rendszer van, ott, ahol időben azonosítják a kockázatot képviselő családokat, és megkapják azokat a támogatásokat, és itt anyagiakra is gondolok, de nem csak, amelyek miatt. Van lakhatás, tehát ott kezdődik az egész. Van, hol lakjon? Mindig oda jutkodunk itt a szociális kérdéseknél, hogy van szociális lakhatási lehet, vannak szociális lakások. Na, ha egyáltalán van hol laknia, nagyobb eséllyel megtartja a gyereket. Ha hozzájut, mindig azt mondják, hogy de miért szüli meg, mikor van fogamzásgátlás. Hozzájut mindenki, a gettóban élő, mély szegénységbe élő nő is hozzájut a fogamzásgátló szerekhez. Tudja, valaki foglalkozik vele, hogy elmagyarázza neki? És itt még nem beszéltünk arról, hogy ugye vannak a kulturális sajátosságok is, hogy a párja engedi, hogy használjon fogamzásgátlót. De lehet, hogy egy bizonyos arány biztos engedni, ha egyáltalán tudná, hogy jut hozzá meg.
Meg hát hozzáférhető lenne számára.
Meg hozzáférhető.
Tudni és hozzáférhető.
Így
egyébként
van.
Meg pont most láttam a Filia Központnak, ez egy női jogvédő szervezet bukaresti székhelye, nekik pont most erre vonatkozóan van kampányuk, hogy hozzáférhetővé tegyék a fogamzásgátlást ezeknek a marginalizált csoportoknak is. Úgyhogy gondoltam, akkor ez itt a reklám helye, van egy petíció, amit alá lehet írni a Centrulfilia weboldalon, ha valakit érdekel, az nézzen utána, és írjátok alá. Fú, itt már is nagyon sok és nagyon rétegzett problémát vetettél fel, és már az, hogy ugye körülbelül 200 csecsemő van ezekben az egészségügyi intézményekben otthagyva, ez azért komoly kérdéseket vet fel, hogy akkor mi történik ezekkel a gyerekekkel, akik nem találkoznak anyai vagy emberi szeretettel adott esetben napi szinten, és ugye az a fajta kötődés nem tud kialakulni bennük, vagy nincs, akivel kapcsolatosan kialakuljon. Mi történik ezekkel a gyerekekkel egyébként? Mennyire hamar, hogy kerülnek ők át a gyermekvédelmi rendszerbe, mennyire gyorsan válnak örökbefogadhatóvá? Ugye azért az egy általános tendencia, hogy az örökbefogadó családoknak nagy százaléka szeretne a lehető legkisebb korú gyereket örökbe venni. Akkor mi történik itt, amikor ugye a nagyon sok kórházban hagyott gyerek, csecsemő, az pont ez a korosztály, amit a legtöbben vennének örökbe?
Igen, hát a kórháznak értesítenie kell a 24 órán belül a gyermekvédelmet, és akkor azok 5 napon belül intézkednek, úgyhogy amikor a gyereket kihelyezik, vagy kiutalják a kórházból, az egészségügyi mutatói megengedik, akkor eleve sürgősségi elhelyezési eljárás hatálya alá kerül. Ezt elég bonyolultan mondtam, de nem tudtam egyszerűbben, és akkor elvileg hivatásos nevelő szülőhöz kerülne, addig is, amíg örökbefogadhatóvá válik, mert ha ott hagyják újszülötten is, az anya elmegy, és nincsenek azonosító adatai, addig nem tud örökbefogadhatóvá válni, még nincsen születési bizonyítványa.
Uh-huh.
És akkor ezt el kell járni. Akkor ugye a rendőrséget kell értesíteni, meg kell próbálni a szülőket megtalálni, azonosítani, már csak azért, hogy a gyereknek tudják kiállítani a születési bizonyítványt. Akkor, tehát ennek van egy eljárás, hogy a rendőrség mit kell végigfusson ahhoz, hogy megmondhass, hát vagy megtalálja a szülőt, vagy ha nem találja meg a szülőt, akkor ez egy másik eljárás, akkor a szülő nélkül hogyan lehet születési bizonyítványt szerezni a gyereknek. Na hát, mi, és azután lesz örökbefogadható, miután van születési bizonyítványa.
Uh-huh.
Tehát azért itten a hónapok azért telnek.
Uh-huh.
Hetek. Hetek, hónapok, mindegyikre megvan, hogy már hány napon belül, de azért ezek adódnak össze.
Olvastam egy ügyet, egy család fogadott örökbe egy gyereket úgy, hogy az anya kapcsolatba került a szülő anyával, és abban egyeztek meg, hogy a gyereket egyből átadná az örökbefogadó anyának, és hogy ha jól tudom, akkor erre valójában nincsen legális procedúra, hiszen ennek a gyereknek először állami gondozásba kéne kerülnie. És végül is ők valahogy így kibekkelték, tehát nevelőszülőkké váltak, és nagyon hosszú, majdnem 10 éves folyamat volt, ameddig örökbefogadhatták ezt a gyereket. De hogy ugye ilyenkor sokszor az is van, vagy feltételezem, és ez egy kérdés is, hogy az is van, hogy azok a szervek, akik el kéne járják ezeket a folyamatokat, nem sietik túlságosan el ezt az ügyet?
Hát ez nem ilyen egyszerű, de ez nem azt jelenti, hogy most ott csak ülnek és nem csinálnak semmit. Tehát ezek a szervek például a gyermekvédelemnél, tehát alul van finanszírozva, kevés az alkalmazott. Azon kívül az, hogy 10 évvel ezelőtt mi volt és most mi van, azokat nem nagyon lehet összehasonlítani, mert változott a gyermekvédelmi törvény nagyon sokat. Tehát volt egy időszak, amikor csak akkor lehetett örökbefogadni, hogyha a szülő lemondott róla. Tehát ezen változtattak, de első lépésben úgy változtattak rajta, hogy meg kellett keresni, tehát csak akkor válhatott örökbefogadhatóvá, ha a szülők nem mondtak le róla, hogyha a negyedfokú rokonig a családba senki nem akarta örökbefogadni. Most gondolják el, vagy mekkora munka ez, hogy végigkeresni egy gyereknek a negyedfokú rokonait, és mindenkivel aláíratni, hogy nem akarja. Na, ezt kivették most például. Azon kívül igen, nyílt örökbefogadás a romániai törvény szerint nincs. Az anya is a jövendőbeli örökbefogadó meg, ez nyílt örökbefogadás. Uh-huh. Tehát ezt Romániában nem lehet megcsinálni, a gyereknek be kell kerülni, ha az anya nem akarja nevelni, be kell kerülni. Hogy miért volt 10 év, azt én így nem tudom, kívülről ez irreálisnak tűnik nekem, ennyiben nem kell. De az se olyan nagyon könnyű nevelőszülővé válni, akkor az, hogy pont hozzá kerüljön ez a gyerek, akkor valameddig kell nevelni, addig a régi törvény szerint nem volt elsőbsége az örökbefogadásnál a nevelőszülőnél, most a törvény módosítások alapján, hogyha legalább 6 hónapig nála volt a gyerek, akkor előnye van a nevelőszülőnek, hogyha a gyermek örökbefogadhatóvá válik, és így tovább. De ez, ahogy a terhes anya megegyezik a potenciális örökbefogadóval, és hogy neki akarja, ez a nyílt örökbefogadás, ami nálunk nincs.
Ennek egyébként mi az oka? Hiszen akkor azt látjuk, hogyha ez legálisan történik, akkor ez a gyerek akár több hónapot, több évet tölthet állami gondozásban.
Mi az oka, hogy nincs nyílt örökbefogadó? Uh-huh. Hát a romániai törvényhozó, a mentalitás úgy gondolja, hogy a gyereknek és az örökbefogadóknak jobb ez így. Magyarországon is az állami fajta örökbefogadás csak titkos náluk is, csak vannak ezek az alapítványok, akik a nyílt örökbefogadást végzik. Végül is mindegyik mellett vannak érvek és ellenérvek. Tehát legjobb módszer az úgy gondolom, hogyha megengedett mind a két forma, és mindenki eldöntheti azt, hogy hogy szeretné, mert nem mindenki szeretne kapcsolatba kerülni, vagy nem mindenki szeretné ismerni a gyerekének a szüleit. Pszichológiai szempontból jobban nyílt örökbefogadás, de hogy elég nagy az ellenállás nálunk. Én nem is tudom, nem is igazán tevődik fel, vagy tevődött fel soha, hogy ezt legalizálják. Mióta én ezt tudom, ezek a dolgokat, tehát 2004-ben jelent meg az új örökbefogadási törvény, az alatt volt 2-3 módosítás, szóval azóta, de soha nem tevődött fel, hogy a nyílt örökbefogadást.
Mert csak azért is kérdem, mert hogy hát ilyen paraszti logikával végig gondolva, ha lenne nyílt vagy akár titkosított, de közvetlen örökbefogadási lehetőség, akkor ott kimaradna ugye egy elég hosszas periódus, ami alatt annak a gyereknek állami gondozásban kéne lennie, ami nem csak az, hogy akkor adott esetben ugye a gyerek sérül, mert hogy nincsen szerető családban, vagy hogy a nevelő család az nem biztos, hogy pont megfelelő neki, vagy hasonló, de hogy ez ugye pénzébe is kerül az államnak, hiszen egy minimális összeggel ugyan, de hogy így támogatja az állam ezeket a szülőket, akik gondozásba veszik ezeket a gyerekeket, ameddig esetleg végleges családhoz nem kerülnek.
Hát nem épp olyan nagyon minimális, vagy hogy mondjam, a romániai fizetés, de rendes fizetés. Tehát, hogy a nevelőszülők azok alkalmazottak, a gyermekvédelmi igazgatóságnak az alkalmazottjai. Na most, amilyenek a romániai fizetések, olyan az övé is. Csak azért mondtam, hogy nem olyan borzasztó minimális, hogy egy fizetés.
Oké, de hogy ez így is úgy is egy költséget jelent az államnak.
Ez biztos, ez így van.
Térjünk akkor egy kicsit, nem egy kicsit, hanem térjünk át az örökbefogadás fő témájára. Első körben arra lennék kíváncsi, hogy úgy általánosan, hogy látod, milyen a társadalmi megítélése Romániában az örökbefogadásnak? Hogy állunk ilyen tekintetben? Mennyire vagyunk nyitottak erre, mint közösség?
Hát most csak a számok is beszélnek, tehát, hogy a 6000 örökbefogadható gyereket ből 1000-re fogadtak, 1000-valahányat fogadtak örökbe. Tehát azért ez nekem azt sugallja, hogy azért nem vagyunk túlságosan nyitottak az örökbefogadásra. Én úgy látom, hogy Romániában még az a hozzáállás, hogy az örökbefogadás mondjuk a második legjobb módszer arra, hogy valakinek legyen gyereke, miután már minden egyebet végig próbált, sok mesterséges megtermékenyítés próbálkozáson is túl van. Hát nem, és na, most, hogy mondjak egy nagyon megrázó dolgot, én olyat is hallottam, hogy nekem nem kell az, amit más már eldobott. Nyilván, ha egy kérdévet kitöltünk, akkor mindenki annyira szocializált, hogy senki se fogja azt mondani, hogy hátrányosan megkülönbözteti az örökbefogadásokat, de rengeteg mikroagresszió van, tehát, hogy csak ilyen észrevétel, tehát akár nem is bántónak szánt megjegyzés, de az érintetteknek bántó. Hát például, amikor azt mondja az örökbefogadó anya, hogy jaj, a gyerekemnek magas lázza van, úgy aggódok, és akkor azt mondja neki a kolléganő, hogy na, és akkor képzeld el, hogyha a saját gyereked lenne. Tehát, hogy ilyenekből kiderül az, hogy azért még mindig úgy gondolják, hogy ez azért nem igazi gyerek, az örökbefogadott gyerek.
Van bármi, vagy látsz bármi eltérést így a megítélés szempontjából a román többségi társadalom és a magyar kisebbségi társadalom között?
Nem hiszem, hogy ez a törésvonal, hogy az etnikum mentén van. Tehát az biztos, hogy tehát aki örökbefogadásra vállalkozik, annak szerintem nagyon nyitottnak és rugalmasnak kell lennie. És persze a román társadalomban és a magyar társadalomban is vannak ilyenek. Mivel az arány jóval magasabb, ugye a románoknak az aránya nyilván, hogy a részükben vagy a körükben több a nyíltan gondolkozó és rugalmasan gondolkodó ember is. Most én nem tudok így adatot így arányra lebontva. De nem ez, szerintem nem ez a lényeg, hanem az, hogy mennyire tudom elfogadni azt a gondolatot, hogy befogadjak a családomba olyan valakit, akinek már van egy múltja. És itt van az egyik legnagyobb, hogy mondjam azt, hazugság, önáltatás, hogy ez soha nem lesz olyan az örökbefogadói család, mint a biológiai család. Tehát, hogy hiába gondoljuk azt, hogy na legyünk túl gyorsan ezen a procedúrán, legyen már meg a gyerek születési bizonyítvány, hogy élhessünk úgy, mint a biológiai családok. Nem, mert hogy tetszik, nem tetszik, és új szülöttet is fogadhatok örökbe. Attól még annak a gyereknek az életében létezik egy másik szülőpár. És ezt nem lehet megkerülni, és ezt nem lehet meg nem történté tenni. És aki befogadja ezt a gyereket, az arra is kell gondoljon, hogy a gyerek múltját is befogadja, a gyerek biológiai családját is befogadja. És azt hiszem, hogy a legtöbb probléma, ami így az örökbefogadó családokban történik, amikor kamaszkorban kezdődnek a problémák, ez mind ettől van, hogy megpróbáljuk kizárni a származási családot. És a gyerek, amikor elkezdi az identitását, ugye a serdülőkor az identitás kialakulásáról szól, akkor neki a biológiai ága, a biológiai szülei is az identitásának a részét képezik. Hát tudni kell, hogy honnan jöttem. Amit az örökbefogadók nagyon rosszul élnek meg. Ők úgy érzik, hogy a gyerek elárulja őket, vagy hogy ellenük fordul, vagy azzal, vagy hogy nincs velük megelégedve, és azért keresi a származási családját. De ő nem tudja nem keresni, mert hogy ahhoz, hogy egészséges identitást kialakítson, ahhoz tudnia kell, hogy ki ő, és honnan jön. És meg kell értenie azt is, hogy mi vezet oda embereket ahhoz, hogy ne akarják nevelni a saját gyereküket. Tehát ő ezzel küszködik, egy örökbefogadót ezzel küszködik. Hogy mondja vagy nem mondja nyíltan, hát hogyha a családja, a szülei nem veszik jó néven, hogyha ő rákérdez arról, hogy ő jó, akkor nem fogja mondani. De ez nem jelenti azt, hogy őt nem érdekli, vagy nem foglalkoztatja. Meg hogy igen, vannak különböző, tehát van, aki, ez egy olyan, te egy kontinuum, van, akit nagyon foglalkoztat, van, akit nem foglalkoztat. Van, akit bizonyos periódusába foglalkoztatja az életében, van, akit csak majd fiatal felnőtt korába, tehát, hogy ez nagyon eltolódhat, de ez egy olyan dolog, ami ahhoz, hogy az örökbefogadott gyerek jól működő, felnőtté, egészséges, pszichológiai szempontból egészséges felnőtté váljon, ezzel meg kell küzdenie, ezzel a problémával. És akkor mi a szülőnek a feladat? Az, hogy ebben segítsen, és ebben mellette álljon. És semmiképpen se az, hogy amikor ő ezt a saját, amúgy is fájdalmas neki ez az út, akkor haragudjunk rá, hogy ő miért foglalkozik ezzel. És akkor persze, hogy megromlik a kapcsolat.
És hát azért így felmerül bennem az, hogy még mielőtt oda kerülne egy család, hogy ezekkel a problémákkal, ezekkel a helyzetekkel megküzdjön, ugye van az is, hogy sokan azután döntenek úgy, hogy örökbe fogadnak, miután kiderül, hogy nem lehet vér szerinti gyerekük, és azért ez egy óriási veszteség, és ez egy óriási teher, lelki fájdalom, hogy szeretnék, de nem lehet vér szerinti gyerekem, és ennek gondolom, még mielőtt oda jutnánk, hogy ezek az örökbefogadás csínyával, bínyával megküzdjön az ember, először valamit kell kezdeni azzal, hogy de nem lehet vér szerinti családom.
Így van. Tehát az örökbefogadásra tulajdonképpen akkor kell jelentkezni, amikor valaki, úgy mondja a szakirodalom, hogy a fantázia gyermekét elgyászolta. Tehát a fantázia gyermek az, akit ugye az ember elképzel, hogy milyen gyereke lenne, hogy mit csinálna, ha majd lesz gyereke, mit fog csinálni vele, közös programok. Tehát ha nem is részletesen elképzeli, de azért ugye benne él az, hogy milyen lesz neki majd a gyereke. És ezt el kell engedni azzal, hogy biológiailag nem lesz. Ami egy nagy veszteség, és nagyon örvendek, hogy mondtad már, hogy igen, az örökbefogadásnak az alaptémája veszteség. Az örökbefogadóknak. Nálunk még nem olyan gyakori ez a jótékony célú örökbefogadás, amikor arra gondolok, hogy én élek, vagy egy bizonyos szinten, és akkor miért ne biztosítsak egy gyereknek is jobb körülményeket, miért ne adjak neki esélyt. Nálunk ez van, hogy ha nem lehetett biológiai gyerekem, akkor legalább így legyen, ugye, amiben megint benne van, hogy hát igen, B-terv, akkor vegyük a B-tervet, hogy legalább így legyen gyereke. Tehát ott van a veszteség, és ott van a gyermeknek a vesztesége, aki elvesztette az egész genealógiai ágát, az egész gyökerét, és akkor ott van az örökbeadónak is a vesztesége valahol, mert itt mindig egy háromszögről beszélünk, és ott van akinek ugye különböző okokból de el kellett engedni a gyerekét. Ezt nagyon keveset tudunk róla, mert nem keresi meg senki, meg ezeket, meg nagyon keveset dolgoznak az örökbeadókkal, de hogy a szakirodalomban leírő még évek múlva is depressziósak, vagy még évek múlva is gyászolják sokan ezt a gyereket, akit odaadtak. Tehát, hogy ennek is az ő életükben is van hatása annak, hogy lemondtak a gyerekről.
És hát gondolom, ez annak is az eredménye, hogy nagyon kevés a szociális munkás, aki tudna, tehát hogy a rendszer alul felszerelt.
Igen, alul finanszírozott, így van.
Jó, hát hogyha így időrendi sorrendben nézzük, valaki eldönti, hogy akkor X vagy Y-okból kifolyólag úgy dönt, hogy örökbe fogadna egy gyereket. Hogyan néz ki ez a procedúra? Mit kell ilyenkor tenni annak, aki úgy dönt, hogy örökbe fogad egy gyereket?
Hát jelentkezni kell a gyermekvédelmi igazgatóságon, és akkor mindenféle felmérésen végig kell menni. Tehát ilyen környezettanulmány, amikor felmérik a lakáskörülményeitől kezdve a kapcsolatait, tehát egy nagyon részletes és mindenre kiterjedő, és akkor kell egy felkészítésen részt venni, és mikor ez mind megvan, akkor kapnak egy ilyen bizonylatot, ami azt jelenti, hogy innentől fogadhatnak örökbe. Tehát itt az a lény, azt is tudni kell, hogy ahogy az elején, tehát amilyen preferenciákat kijelentett, vagy kiválasztott, a bizonylat arra szól. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy 2 év alatti gyereket, 2 év alatti lányt szeretne örökbe fogadni, hogy hiába van egy 3 éves kisfiú, akit örökbe lehetne fogadni, mert őt egyáltalán nem is jön szóba akkor, amikor annak a gyereknek. Tehát ez a bizonylat, vagy akkreditáció, vagy nem tudom, hogy lehetne jól mondani, az arra annyi, és olyan életkorú, és olyan gyerekre vonatkozik, amilyet örökbe szeretne fogadni. Olyan egészségügyi állapotú, tehát ha ő azt mondja, hogy csak egészségeset szeretne, ha nem szeretne roma gyereket, ha 2 év alattit szeretne, ha fiút vagy lány szeretne, és így tovább, nem szeretne testvéreket örökbe fogadni, akkor csak ilyen esetben jön szóba.
Úgyhogy jól tudom, akkor ez a procedúra körülbelül 9 hónapba telik.
Hát nem tudom, én nem tudom ezt így, ez nagyon, ez nincs így leszabályozva, szerintem ez megyénként változik, attól is függ, hogy mennyi szakember van, attól függ, hogy a felkészítést például, ha csoportba oldják meg, akkor gondolom, mikor gyűl össze annyi, hogy egy csoportot lehet tartani. A törvény nem azt szólít, nem azt írja le, hogy mennyi időbe teljen, hanem azt, hogy hány találkozás kell a pszichológussal, hány találkozás a szociális munkással, hány órából kell álljon ez a felkészítő. Tehát a többi az szerintem szervezési kérdés, és én meg vagyok győződve, hogy megyéről megyére nagyon nagy változás, nagyon nagy különbségek vannak.
Hogyan biztosítja ez a rendszer azt, hogy hát, hogy adott esetben azok, akik nem alkalmasak erre, azt kiszűrje?
Hát van egy pszichológiai felmérési folyamat, és azt hiszem, hogy 6-szor kell legalább pszichológussal találkozni. Hát vannak ilyen tehát interjú, beszélgetés, kérdőívek, tehát pszichológiai fegyvertárral, vagy eszköztárral végül is azért sok mindent ki lehet szűrni. Bár ugye van egy másik irányzat, ami nekem nagyon szimpatikus, amelyik azt mondja, hogy igazából a felméréssel nagyon nehéz kiszűrni azt, aki nem alkalmas rá, mert hogy hát először is nem olyan nehéz itt tudni, hogy mi az elvárt válasz, és azt mondani. Azon kívül nem biztos, hogy tudják ezek az emberek, hogy mire vállalkoznak, és ezért sokkal szimpatikusabb nekem az olyan módszer, amikor gyakorlatilag ez a felkészítés folyamán önmagukat szűrik ki az emberek, mikor egyszerűen ilyen esetekkel szembesítik őket, történetekkel szembesítik őket, ilyen vinyettákkal, ilyen kis címkékkel, hogy ezt, és akkor ő rájön, vagy tud rajta gondolkozni, hogy én erre alkalmas vagyok, vagy nem. Én készen állok erre, vagy nem. És ő maga dönti el. És ez nem is azt jelenti, hogy most úgy döntöttem, és akkor egyszer is mindenkorra le van zárva az ügy, és többet nem jöhetek vissza, hanem úgy gondolom, hogy talán most még én ezekre a vonatkozásokra nem állok készen. Mert a másik az mutat egy keresztmetszeti képet, tehát, hogy, és lehet, hogy amúgy az az ember tényleg nyitott meg ehhez, csak egyszerűen nem gondol bele, hogy milyen, milyen ügyekbe fog beleütközni, és nem, amúgy teljesen jó szándékkal is nem biztos, hogy tudja, hogy ő hogy reagálna ezekben a helyzetekben.
Uh-huh. Hát meg ugye eleve az van, hogy, hogy nagyon kevés szerintem így az átlagember környezetében. Tehát, hogy keveset találkozunk ezzel a helyzettel, hogy valakinek örökbefogadott gyereke legyen, vagy ha igen, akkor az is, nem tudom, egy ilyen, van. Hogy tudtad, hogy neki örökbefogadott gyereke? Tehát, hogy ez még messze nem tartunk ott, hogy ezt igen. egy ilyen normalitásként kezeljük, igen. hogy igen, örökbefogadott igen. gyereke van, hogy normalitásként kezeljük igen. azt, hogy adott esetben kérdéseink vannak, vagy igen. kíváncsiak vagyunk. Valószínűleg ez örökbefogadó oldal is ütközhet, nem tudom, ilyen problémába, vagy bármibe. Tehát, hogy ez nem, az életünk nem természetes része az, hogy uh-huh. ezeket a kérdéseket így nyíltan megbeszéljük, akár így igen. civilként is egymással. Tehát akkor abból, amit mondasz, azt feltételezem, hogy mondjuk ez a módszer, ez még így nem él ebben a kiválasztási rendszer, vagy hogy nem nincs benne ebben uh-huh. a procedúrában.
Nincs. Tehát a klasszikus felmérés megy, és egy felkészítés, ami nem tudom, hogy milyen mértékben, tehát itt ezek a programok, meg a témák, amelyeket a felkészítők során érintenek, azok is nagyon különböznek. De én nem látom úgy, hogy valóban arra hívnák fel a figyelmet a felkészítő során, amitől más lesz az örökbefogadó család, mint a biológiai. Uh-huh. Tehát minden fajta gyereknek a nevelése bizonyos szülői feladatokat feltételez. Akár biológiai, akár örökbefogadott, egyáltalán az, hogy valaki családba gyereket nevel, millió, hogy mondjam, feladatot jelent. Viszont az örökbefogadó szülőnek ez mind megvan, ami a biológiai szülőnek megvan, plusz, de ezt úgy hívja a szakirodalom, hogy szülői plusz feladatok, amelyek abból fakadnak, hogy annak a gyereknek, akit ő nevel, az életében van egy másik szülőpár. És hogy ennek a gyereknek fel kell dolgoznia azt, hogy a szülő, a vérszerinti szülei nem akarták, nem tudták nevelni tudatosan, egy tudatos döntés eredményeképpen lemondtak róla. Ez egy olyan teher, ezt nem egy olyan nagyon könnyezen átlépni. Ez nem úgy van, hogy hazavisszük, szeretjük, és innen minden rendben van. Ja, szeretjük, de attól neki fáj. Például, hogy egy seb se gyógyul be attól, egy fizikai seb a bőrön nem gyógyul be attól, hogy szeretjük a gyereket. Tehát tudjuk a fájdalmát enyhíteni, meg minden, de mellette kell lenni, simogatni, mikor nagyon fáj neki, de önmagából attól, hogy szeretjük, még nem fog begyógyulni. Na hát ez a lelki seb is így van, hogy ez mikor, és ez a másik önáltatás, hogyha a csecsemőt fogadok örökbe, akkor ezzel nem fogok szembesülni. Az a bizonyos csecsemő is egy adott pillanatban felnő, és mikor a kognitív fejlődésének olyan szintjére elér, akkor egyszer csak megérti azt, hogy mi szép és jó, hogy ilyen jól egymásra találtunk és szeretnek, de ahhoz, hogy mi egymásra találjunk, volt egy előző lépés, amikor valaki nem akart engem. És ezt azért meg kell emészteni, fel kell dolgozni, el kell gyászolni. A csecsemőkorban örökbefogadott gyerekek esetében is így történik.
Tettél már rá említést, hogy kvázi van egy, hát egy ilyen kritériumrendszer, amit egy potenciális örökbefogadó szülő kitölthet azzal kapcsolatosan, hogy kb. Milyen gyereket szeretne örökbefogadni. Itt már említetted azt, hogy meghatározhatja a korát, meghatározhatja a nemét, adott esetben ugye meghatározhatja az etnikumát is. Nagyon érdekes, érdekes, miközben készültem erre a beszélgetésre, azért nézegettem interjúkat, és a Hargita megyei szociális osztálynak az igazgatója adott egy interjút tavaly a Mozaiknak, az Erdély TV műsorának, mert hogy Hargita megyében évente szerveznek ilyen örökbefogadási kampányt, ahol tavaly 30 családot tartottak nyilván, aki örökbe szeretett volna fogadni, és 87 gyereket, aki várt arra, hogy örökbe fogadjanak. És nagyon érdekes volt, ahogy így az igazgató úr így azt említette, hogy hát kiválaszthatják a szülők a gyereknek az etnikumát, mert hogy ugye az történik, hogy többnyire nyilván a szülő azt szeretné, hogy a gyereke a saját etnikumból érkezzen. És hát nyilván, hogy mondjuk egy külső fül azt hallaná, hogy hát igen, mert egy magyar család nem szeretne egy román gyereket. De hogy feltételezem én, de hogy arra foglak kérni, hogy ezt te fejtsd ki, vagy igazítsd helyre, hogy itt azért nem feltétlenül erről van szó, hanem itt a roma gyerekeknek a kérdéséről van szó. Szóval, hogy állunk? Hogy én állunk ilyen tekintetben?
Így gondolom. Tehát nem az elsősorban a nehézség, hogy most a magyar szülő román gyereket nevel. Persze megvan az örökbefogadás, törvény írja, hogy a gyereknek az etnikumára, vallására vonatkozóan a kultúrájára a kontinuitást kell biztosítani, tehát hogy nyilván, hogy a román gyereket nevelő magyar szülőnek ezzel valamit kell kezdenie, hogy a gyereknek el kell mondani, hogy ő román, meg. De itt például ezben nincsen, nem lesz semmi különösebb probléma abban, hogy nézze meg a román kultúrát, mert hogy elvileg, vagy hogy egyáltalán megismerkedjen a román kultúrával, mert hogy elvileg része annak, illetve itt van körülöttünk, tehát nem olyan nagyon nehéz. Az, hogy a román szülő például mennyire foglalkozna ezzel, hogy a gyereket a magyar kultúrával is meg ismertesse, ez megint a felkészítésnek az eredménye kéne legyen, hogy mennyire fontos, vagy miért fontos, mert hogy a gyerek identitásához hozzátartozik. De én is úgy gondolom, hogy nem ez a lényeg, csak hogy körül volt írva az, hogy általában roma gyereket nem szívesen fogadnak örökbe.
Mi ennek az oka? Ez egy ilyen stigma? Vagy egyszerűen a fenntartásaink a romákkal szemben?
Hát igen, úgy gondolom. Tehát nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy azért a vér nem válik vízzé, és vagy hogy ki tudja a génjeibe mit hoz magával, meg ehhez hasonló dolgokat. Amúgy én is úgy gondolom, hogy valójában akinek ekkora ellenérzés van egy bizonyos etnikummal szemben, az a gyereknek se érdeke, hogy ilyen családhoz kerüljön. Mert hogy erre is vannak példák, és a hivatásos nevelő szülők körében is van példa, amikor tiszta jóindulatúan a gyereknek azt próbálja megmondani, hogy milyen ne legyen, mert ugye, hogy ő roma, és nézd meg, hogy azok ilyenek, és én mindent elkövetek, vagy hogy te ilyen ne legyél. És közben nem gondolunk bele, hogy az a gyerek roma, és mit mondasz neki? Azt, hogy az, amilyen vagy te igazából, az mennyire jön az összes sztereotípia, tehát ilyen te ne legyél. Tehát gyakorlatilag az önértékelésével játszunk. Nem tudom, elég érthetőben mondtam-e, tehát neki az identitása része, hogy roma, tehát ezt nem tudjuk azt mondani, hogy most megmutatjuk, ha ilyet hallottam örökbefogadó szülőtől, hogy mindig megmutattam neki a romákat, hogy milyenek, mindig felhívtam a figyelmét, hogy nehogy ő is olyan akarjon lenni. Na most képzeljük el, hogy úgy nő fel egy gyerek, hogy folyamatosan szembesítik azzal, hogy a te etnikumod milyen, és mondjuk azt, amit tudjuk a sztereotípiákat, nincs minek itt megint elmondani, hogy te nehogy olyan legyél. Tehát, és akkor elvárjuk tőle, hogy egészséges ember legyen, mikor felnő, egészséges önértékeléssel, egészséges önbizalommal.
Mi lenne szükséges ahhoz, hogy ne zárkózzanak el ennyire úgy átlagosan az emberek attól, hogy adott esetben roma gyereket? Most nyilván nem tudom, hogy statisztikailag hogy néz ki a helyzet, hogy mondjuk mennyivel több roma gyerek van a rendszerben, de van egy ilyen, hogy sokkal több roma gyerek van a rendszerben?
Persze, és hogy ebből a 6285 örökbefogadó ható gyerekből, akik közül örökbefogadtak 1300-at. Tehát az most persze a statisztikai rendszerben így nem nyilvánosak, vagy nem is tudom, lehet, hogy nincsenek is ilyen statisztikák, vagy semmiképp nem nyilvánosak a gyereketnikumára vonatkozóan, hogy ne legyen diszkriminatív, de hogy egész biztos, hogy vagyok benne, hogy ott a 4000 nem örökbefogadott gyerek közül, persze vannak nagyok, van sok testvér együtt, meg így tovább, de nagyon sok a roma gyerek.
Tehát, hogy azért azt hallottam ismerősöktől, hogy az, aki bejelöli azt, hogy adott esetben roma gyereket is örökbefogad, az sokkal hamarabb kap gyereket, vagy ajánlanak neki gyereket, mint annak, aki nem jelöli be.
Így van, viszont ez megint egy csapda, tehát megint nem lehet belemenni, hogy elfogadom a roma gyereket, ha nem látszik rajta. Tehát először is az, hogy nem tudom, 2 évesen nem látszik rajta, az nem jelenti, hogy 12 évesen se fog, és azon kívül mi az, hogy látszik, vagy mi az, hogy nem látszik, és ez már eleve egy olyan, tehát nyilvánvaló, hogy nem tudja elfogadni a gyereknek egy részét már, eleve a gyereknek, akit kap, annak egy részét nem tudja elfogadni. Akkor ebből hogy lesz szülő-gyerek kapcsolat?
Vannak ugye további kritériumok, egyébként mi a jellemző nálunk, mi az a korosztály, amit a legszívesebben örökbe fogadnának az emberek?
Hát nyilván a 2 év alattiak, nyilván a 2 év alattiak egészségesek. De annyit akarok mondani, hogy már például volt egy időben ilyen, hogy a nehezen örökbefogadható gyereknek a profilja, nehezen örökbefogadhatónak tartják azt, aki 6 hónapja örökbefogadható, de még nem akarta senki, vagy elkezdték, de nem lett belőle örökbefogadás valóban. És akkor ott volt, hogy 5 évnél idősebb, roma etnikumú, valamilyen sérültségi foka van, tehát nem teljesen egészséges, több testvér van, mert ugye a testvéreket azokat nem választják szét, csak a nagyon különleges esetekben. Megtörténhet, hogy a gyerek maga kisebb, de van egy nagyobb testvére, tehát az egyik testvére már 6 éves elmúlt, vagy még nagyobb, akkor nem fogadják, tehát így tovább.
Említetted azt is, hogy egy családnak, aki bejelöli ezeket a kritériumokat, csak is kizárólag olyan gyereket ajánlanak, mint amiket bejelölt. És akkor így megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy ez nem talán egy kicsit rugalmatlan olyan tekintetben, hogy oké, hogy az örökbefogadó szülőnek van egy több sac per kb. Elképzelése, hogy milyen gyereket szeretne, de hogy ebből egy kicsit kilengeni annak érdekében, hogy mondjuk lehet, hogy meggondolja magát időközben, vagy úgy dönt, hogy oké, hogy egy 0 éveset szerettem volna, de végül is itt van egy 6 éves, aki nem tudom, így potenciálisan alakulhat ki olyan kapcsolat, hogy azt mondja rá az örökbefogadó szülő, hogy akkor vinném őt haza. Vagy mi a baj ezzel az elképzeléssel? Hol nem áll?
Hát nem hiszem, hogy ez ilyen könnyű, hogyha kisbabát akartam, akkor hazaviszek, mondjuk 46 éves, az biztos nem, de mondjuk hazavinnék egy 3 évest. Uh-huh. Itt esetleg lehetne. De úgy gondolom, hogy ez végül is eléggé a szülők gondolkozásáról szól, ami nem változik azért olyan nagyon könnyen meg. Most biztosan valahol, ennyire nem néztem utána az eljárásnak, tehát biztos valahol, mielőtt megszerzi azt a bizonylatot, lehet változtatni ezen. Lehet, hogy a felkészítés folyamán, vagy a felmérés folyamán ő arra gondol, hogy tulajdonképpen lehet, hogy mégiscsak el tudna nagyobbat is fogadni, akkor valahol lehet változtatni. Vagy hogyha nem, akkor újra lehet csinálni az akkreditációt nagyobb gyerekre, tehát ezt ebben nem állítja meg őt senki. Aha. Uh-huh. Igen, tehát persze van nagyon sok rugalmatlansága a rendszerben, de az is igaz, hogy nem biztos, hogy egy olyan gyereket, vagy egy 5 évest olyan családba kell, vagy a 5 éves gyereknek a legfőbb érdeke az, hogy olyan családba neveljen, aki csak kisbabába tudott gondolkozni startból.
Jó, megvan a kritériumrendszerünk, megkapja az örökbefogadó család ezt a bizonyítványt, és szólnak nekik, hogy van egy gyerek, akit, ha jól tudom, akkor ez egy informatikai rendszer, ami összepárosítja a rendszerbe bekerülő gyerekeket és az oda bekerülő örökbefogadó családokat. Mi történik ezután? Tehát gondolom szólnak, kapnak egy telefont ezek a családok, hogy van valahol egy gyerek. Utána mi lesz?
Kapnak róluk a gyerekről kapnak vagy két-három lehetőséget, fényképeket is, egy rövid leírást az élettörténetéről, és akkor ő ezek közül kiválasztja, hogy kivel szeretne találkozni. Uh-huh. És akkor történik egy első találkozó, ami általában a gyerek jelenlegi lakhelyén történik, tehát azért, hogy na, mert ki tudja, mi lesz utána belőle, hogy a, ne legyen. És akkor megnézik a gyereket, és akkor megmondják, hogy szeretnének tovább is találkozni vele, vagy nem. Uh-huh. És hogyha igen, akkor létrejönnek ezek az úgynevezett, jön ez az összeszoktatás. Tehát amikor több találkozás van, amikor jár először a gyerek otthonába, akkor rövidebb időre elviheti ide, például a játszótérre, vagy ilyen helyekre, akkor eljutnak oda, hogy hazaviheti magához, és hogyha közben végig az esetfelelős, a szociális munkás vagy pszichológus végigköveti, hogy hogy működik ez a kapcsolat, és hogyha minden rendben van, akkor eljutnak oda, hogy az örök befogadás érdekében történő elhelyezés, ami 90 napra tulajdonképpen a potenciális örökbefogadóhoz helyezi a gyereket. És akkor, hogyha ez rendben van, akkor jöhet véglegesítődhet az örökbefogadás.
És hogyha jól tudom, akkor ha bármi történik itt a 90 nap után, még visszaléphet akár az örökbefogadó család, vagy akár a gyerek is?
Hát a gyerek akkor, hogyha elmúlt 10 éves. Amúgy is, tehát ha 10 évet betöltötte, akkor kell az ő beleegyezése az örökbefogadáshoz.
Jó, otthon van ez a gyerek. Mik ennek a periódusnak a legnagyobb kihívásai?
Erről a 90 napról beszél, vagy úgy általában, hogy megvan, végre lejárt, megvan a papír.
Hát így ennek a periódusnak, amíg ugye megismerkedik egy örökbefogadó család ezzel a gyerekkel, elkezdődik ez a folyamat, és eljutunk odáig, hogy végül is akkor ugye a rendszer megengedi azt, hogy a gyerek a szülőhöz költözzön, vagy az örökbefogadó szülőhöz költözzön, és hát, hogyha jól értem, ott igazából egy ilyen procedurális váltás van, tehát a 90 nap után nem költözik vissza a gyerek a gondozó, a nevelő családhoz, hanem marad, csak közben jogilag, bírósági döntés alapján kimondják, hogy az örökbefogadó család lesz a gyámja, a papíron is a szüleje a gyereknek.
Nem a gyámja, a szülője. Tehát a szülője. Tulajdonképpen az örökbefogadást úgy is meg lehet határozni, hogy jogi úton szülő-gyerek kapcsolatot hoz létre ott, ahol biológiailag nem létezik. Tehát a gyerek új születési bizonyítványt kap, az új születési bizonyítványba a szülők nevéhez az örökbefogadó szülők neve fog megjelenni.
Tehát értem.
Teljesen jogi szempontból teljesen olyan lesz, mint a biológiai család. Jogi szempontból.
Na igen, szóval, hogy ennek a periódusnak mik a legnagyobb kihívásai, nem is tudom, családi...
Hát azt, hogy igazából a gyereknek pszichológiailag ez úgyis egy idegen felnőtt. Tehát ha például eddig valószínű hivatásos nevelőszülőnél élt, neki ez volt a családja. Tehát neki hiába, főleg ha egyiknek se. Tehát hiába mondogatják neki, hogy neked nem ez a végleges családod, itt nálunk csak vagy. Most ebből egy két éves gyerek mit ért meg? De még egy 4 éves is mit ért meg? Tehát, hogy el kell oda költözni, anyukámtól vagy a nevelő a családomtól el kellett költöznöm egy idegen helyre. Uh-huh. És lehet, hogy egyszer a este azt mondja, hogy na jó, eddig szép volt, jól éreztük magunkat, de én haza akarok menni, mert neki az a haza. Különben van egy nagyon jó interjú Tomba Andreával, ugye, aki ő maga is örökbefogadó anya, úgyhogy ez az nagyon érdekes, ahogy elmondja, hogy mikor hazavitték a kisfiát, aki olyan 5 éves forma, vagy kisebb, na olyasmi volt már akkor, és ugyanez volt, hogy este bejelentette, hogy na jó, de én most mennék haza. És hogy akkor, hogy mennyi eszközzel megpróbálták csábítani tulajdonképpen, meggyőzni, hogy jó neked itt velünk. Mi mennyire vártunk, és mennyire jó, hogy itt vagy, hogy nem tudom. Tehát, hogy ez azért nehéz lehet. Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy a gyerek most hüde boldog, hogy itt van az örökbefogadó családnál. Tehát ő abban a pillanatban, amikor bekerül az örökbefogad, amik oda költözik, akkor ő intenzíven gyászolja az eddigi nevelőit. Mert hát gondoljunk bele, ez egy vesztesség neki, hát ő ahhoz volt, és még ha csecsemő is, még akkor is a megszokott egy pár hónapja biztosan ott van annál, tehát ő ahhoz kötődött, akihez, aki eddig nevelte. Tehát ezt meg kell gyászolnia, ezt a kapcsolatot. Úgyhogy ez a legnehezebb az örökbefogadó szülőnek ebben a periódusban, hogy a gyermek gyászával szembesül. Ami tulajdonképpen nem baj, tehát hogyha a gyerek gyászol, az azt jelenti, hogy jól kötődött az eddig, ami egy pozitív, hosszú távon egy pozitív előrejelző. Tehát sokkal jobb mutató, vagy a... mint hogyha a gyereknek mindegy, hogy itt van, vagy ott van. Tehát az sokkal ijesztőbb, vagy negatívabb előrejelző lehet, hogyha a gyerek nem mutatja a gyász jeleit. Tehát nyilván, hogy nem, nincs rendben az, hogy neki mindegy, hogy az eddig nevelő családban van, vagy az új családban van. Tehát, hogy a hosszú távú pozitív előrejelző azt, hogyha ő intenzíven gyászol. Mert azt jelenti, hogy képes kötődni, és hogy jól kötődött. Viszont az örökbefogadó szülőnek, aki ő maga is tele van szorongással, igazából nem könnyű biológiai szülővé válni se könnyű, ezt nem szoktuk mondani, vagy erről elég keveset beszélnek, de azért az egy, nem biztos, hogy úgy magától megy mindenkinek, és olyan borzasztó könnyű, és érzelmileg megterhelő. Na most, örökbefogadó szülőnek azt hiszem még nehezebb, vagy másképp nehéz. Tehát ugyanúgy benne van a bizonytalanság, hogy vajon tudok-e én anya lenni, ha nem volt az a 9 hónap. Fogok-e tudni én is kötődni? El fogom-e tudni? A gyerek el fog engem fogadni. És akkor, mikor én tele vagyok ezekkel a kétségekkel, és a gyerek azt mondja, hogy én haza akarok menni az eddigi anyukámhoz, tehát, hogy ez borzasztóan nehéz viselni, és azt nehéz megcsinálni, hogy ne a saját fájdalmammal foglalkozzak, hanem a gyerek mellett álljak. Képes legyek a gyereket támogatni, vigasztalni, és így tovább, és közben valamikor szabad időmben a saját fájdalmammal is, meg a saját kétségeimmel is kezdeni valamit, hogy... És na, erről kellene szóljon szerintem a felkészítés elsősorban. Nem arról, hogy kell a gyerekeket fegyelmezni, meg hogy elalvás előtt mesét kell neki olvasni, ezt minden szülőnek kell, hanem a plusz feladatokra kellene felhívni a figyelmét, hogy ne érje őt váratlanul az, hogy a gyerek haza akar menni, ne érje váratlanul, hogy a gyerek érdeklődik a származási család, ne rémüljön meg, hogy valamit biztos rosszul csináltam, hogyha ő a származási családjáról kérdezősködik. Akkor, ha a gyerek elkezd, nem tudom én, agresszívebb lenni, vagy nem foglalkozni az iskolával, vagy ilyesmi, valamikor 8-9-10 évesen, ez nem a kamaszkor kezdete, nem a vére kezd kiütközni rajta, nem a génjei, amiket ki tudja, mit hozott, stb., hanem például a gyásza, hogy most értette meg, mert most jutott odáig az egyéni fejlődésébe, hogy őt tulajdonképpen a származási szülei nem akarták nevelni. És ezt nem olyan egyértelmű összekötni, mert képzeljük el, hogy van ez a gyerek, aki mondjuk mindig is tudta, hogy örökbefogadott gyerek, mert hogy igazából ez törvény is előírja, hogy a gyereknek tudnia kell. Tehát most attól a családban senki nem fogja ellenőrizni, hogy a törvény hogy van meg, hogy mit, de a gyereknek a fejlődéséhez erre szükség van. Ez önáltatás, ez nem lehet az, hogy ez nem fog kiderülni, vagy hogy nem kell kiderülni. Tehát nem, eleve nem lehet titkokra építeni egy működő családot. Tehát az mindenféle, a gyerek veszi a metakommunikációs jelzéseket. Tehát, és hogyha nem szabad, nem beszélünk róla, ez csak azt érjük el, hogy a gyerek érzi, hogy valami nincs rendben, és érzi, hogy erről nem szabad beszélni. Tehát egyedül marad a kétségeivel, a fantáziájával, ezzel kapcsolatban, a félelmeivel, és azok vezetnek, benne mennek, és hogy hova, milyen irányba vezetnek, az ki tudja. Na, hogy ezekre kellene a gyere felkészíteni a szülőket, hogy tudják, hogy ez természetes dolog, és hogy ebben ez a feladatuk, mint hogy támogassák a gyereket.
Tehát, hogyha jól értem, akkor ezek az információk, ezek mind nem hangzanak el azon a felkészítésen, amin átesnek az örökbefogadó szülők?
Pár éve volt egy államvizsgázó diákom, aki beszélgetett örökbefogadó szülőkkel pontosan erről, hogy miről szólt, és mennyire tartották hasznosnak a felkészítőt. És a legtöbben erről számoltak be, hogy erről szólt, hogy a fegyelmezést, hogy hogyan kell, hogy nem szabad várni, hogy a pozitív fegyelmezés, meg hogy a közös programok, meg a meseolvasás. Igen, tehát mindaz, ami minden szülőnek fontos. Tehát én nem azt akarom mondani, hogy ezek nem lényeges dolgok, de ezek nem speciálisan az örökbefogad. Ezek nem a plusz feladatokra vonatkoznak, ezek általában a szülői feladatokra vonatkoznak. Márpedig szerintem az örökbefogadó szülőknek a felkészítés a szülői plusz feladatokra kellene vonatkozzon.
Működik bárhol, nem is tudom, ilyen segítőcsoport, ahova örökbefogadó szülők összetudnak gyűlni az úton, tehát miközben ők benne vannak abban, hogy ők egy örökbefogadott gyereket nevelnek. Ugye sokszor nem látjuk előre ezeket a problémákat helyszínen, vagy aktuálisan tudnak kijönni helyzetek, ahogy nő ez a gyerek, ahogy halad előre ez a család. Vannak olyan csoportok, ahol ezeket így meg tudják beszélni ezek az emberek egymással, ahol például a különböző veszteségérzet, vagy a félelem, az ilyen olyan frusztrációkat így ki tudja adni az a szülő is magából?
Hivatalosan szervezett formában nem feltétlenül. Bár vannak gyermekvédelme, mondom, ezek is megint megyénként nagyon különböznek. Vannak olyan gyermekvédelmi igazgatóság, akik direkt szerveznek ilyen találkozókat, csoportokat. Vannak, én tudok olyan, hogy mondjam, ilyen önkezdeményezésről is, amikor maguk az örökbefogadók szerveztek ilyen családokat. Ez nagyon-nagyon hasznos, nagyon-nagyon hiányzik. Ugyanúgy a szülőknek, de a gyerekeknek is. Mert hogy az, tehát attól ő nagyon furcsának érzi magát, ahogy te is mondtad, hogy nincs, és ezt igazából azt mondja az elmélet is, hogy örökbefogadó szülőnek lenni szerep hátrányt jelent abban az értelemben, hogy nincsenek modellek. Tehát biológiai szülője legtöbb embernek volt. Olyan volt, amilyen volt, de valamit látott abból, hogy kell gyereket nevelni. Volt, amit tovább szeretne vinni, volt, amit másképp szeretne, de azért millió biológiai családot lát, maga körül látja. Örökbefogadó családot nagyon keveset lát maga körül. A gyerek ugyancsak, tehát, hogy nem olyan, nem egyértelmű, hogy az osztályba vagy a baráti körébe van másik örökbefogadott gyerek is, és akkor nagyon furcsának, stigmatizálva érezheti magát, még akkor is, ha mindenki kedves. Nem, például ilyen örökbefogadott serdülők mondták ilyen interjús kutatásba, hogy mindenki, na, a barátaim, mindig mikor megtudják, hogy örökbefogadott vagyok, azt mondják, hogy vaj, milyen cool dolog, hogy ez milyen jó. De azért tudom, hogy egyik se cserélne velem. Tehát nagyon kedvesek, de azért ők nem szeretnének ők is örökbefogadottak lenni. És ezt tudják a gyerekek is. Úgyhogy azért is jó lenne nekik is, hogy találkozzanak más örökbefogadott gyerekkel is, hogy lássák, hogy még vannak olyanok, mint ők, nem olyan furcsák, ne érezzék magukat annyira stigmatizáltnak. Ők is, és a szülők is. Ez nagyon fontos lenne.
Megsatszolom, hogy ezt ilyen jellegű feladatot az állam nem feltétlenül lát el, tehát hogyha ezek ilyen civil megmozdulás keretén belül, vagy adott esetben megyei igazgatóságoknak a túlbuzgósága oda vezet, akkor van erre lehetőség, csak hogy itt közben azon gondolkodom, hogy okay, mondjuk Kolozsvár szinten ezt valószínűleg meg lehet csinálni, mert elképzelhető, hogy vannak akkor a számban is, és nem utolsó sorban ugye esetleg megvan az anyagi hátterük is ahhoz, hogy leszervezzenek ilyen csoportokat, adott esetben szakembert vonjanak be, aki segíteni tud ezekben, vagy ugye eleve az emberek megengedhetik maguknak azt, hogy eljárjanak pszichoterápiára, és szakember segítségét kérjék abban, hogy ezeken az elakadásokon, vagy ezekkel a félelmekkel valakihez fordulhassanak, de mi van azokkal a családokkal, akik mondjuk nincsenek ilyen jó anyagi helyzetben? Mi van azokkal, akik nem nagyvárosban élnek, hanem kisebb településen, adott esetben faluhelységben? Tehát, hogy ők mihez férhetnek így hozzá? Milyen lehetőségeik vannak?
Például az egyik ilyen kezdeményezés, az szerintem pont Szentgyörgyön van, ahol ilyen örökbefogadó családok találkoztak rendszeresen, és az nem hiszem, hogy pénz kérdése. Még nem is biztos, hogy mindig pszichoterápia kell, tehát persze, hogyha súlyosabb a probléma, de sokszor segít egyszerűen az, hogy hallom, hogy nem csak az én gyerekem csinálja, vagy nem csak én vagyok ilyen bizonytalan, mert a másik is bizonytalan. Van egy nagyon szép cikk, Szigeti Enikő írt a családgyermek ifjúságba, hogy egy biológiai, az örökbefogadó anyának a szerep felvétele, hogy amikor megkapta a csecsemőt, és sírt, és nem tudta megnyugtatni, akkor arra gondolt, hogy a biológiai anya lennék, biztos tudnám, hogy most mit csináljak, hogy ne sírjon, de amúgy minden biológiai anya tudja, hogy milyen ijesztő, mikor az újszülöttje sír, és nem tudja. De akkor nem jut eszébe, hogy ez biztos, vagy lehet, hogy eszébe jut, hogy ezt ösztönösen kéne tudni, és én nem tudom, de nem jut eszébe az, hogy biztos azért van, mert én nem vagyok biológiai anya, és azért a biológiai anya biztosan érezné, hogy mit kell ebbe a helyzetbe tenni. Nem, a biológiai anya is megtanulja, és az örökbefogadó is megtanulja. De már maga az is segítség lenne, hogy hallanám, hogy más is küszködik ezzel, nem csak én vagyok ilyen furcsa, vagy tökéletlen, vagy én érzek olyan neheze, alkalmatlan erre a szerepre, mert másnak is vannak nehézségei. Tehát, de ehhez szerintem nem kell pénzt, ilyet, hanem egy ember, valaki kell, aki szervezze, aki utána tud járni, hogy legyen hely, ahova egyáltalán leüljünk, aki megszervez, hogy melyik az az alkalom, ahol mikor legyen, amikor el tudnak jönni, és így tovább. Hát inkább emberi erőforrás kell hozzá, azt hiszem. De akár kirándulás, tehát hogy nem is muszáj ez olyan borzalmasan gyakran legyen, de hogy ilyen nyári táborok, vagy nyári, nem is kell tábor legyen, hanem csak olyan együttlét, hogy a gyereke, örökbefogadott gyerek is legyenek együtt, örökbefogadó szülők is legyenek együtt. Ez szerintem nagyon sok jöhetne. Igen, ilyen civil. És akkor, ha már együtt vannak, akkor akár lehet pszichológust hívni, vagy valakit, de nem is biztos, hogy nem lehet találni valakit, aki nagyon kevés pénzzel elvállalja, hogy elmegy, vagy beszélget velük. Tehát, hogy azt mondom, nem hiszem, hogy az anyagi a lényeg, hanem az emberi erőforrás.
Jó, így a beszélgetésünk vége fele közeledve, és erre már több pontján a beszélgetésünknek tettél említést, de én azért még egyszer visszahoznám, mert szerintem ez egy nagyon fontos része ennek a kérdésnek. És mégpedig az, hogy hogyan működik ez a rendszer. De hogy a nagy kérdés az, hogy hol működik rosszul ez a rendszer. Mind, ami a rendszer alatt most értem a gyermekvédelmi rendszert, és azt a rendszert, amin keresztül ezek a gyerekek, akik ebben élnek, állami gondozásban, kikerülhetnek egy adott ponton egy végleges családhoz. Mik azok a részei ennek a rendszernek, amit szerinted, a te meglátásod szerint nagyon gyorsan meg kéne változtatni, újra kéne gondolni annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb ideig legyenek ezek a gyerekek állami gondozásban, a lehető legjobban, szakmailag is, és emberileg is, és pszichológiailag is a legjobb procedúrája legyen, vagy a leghatékonyabb procedúra legyen az örökbefogadás, és nem utolsó sorban utólag ezek a családok megkaphassanak minden segítséget, amire szükségük van abban, hogy egy egészséges családot tudjanak létrehozni.
Hát, nem nagyon nehéz. Nem tudom, hogy pontosan mit mondjak. Nem olyan egyértelmű ez, mert azt kellene biztosítani, hogy a törvény működjön. Mindenki, én úgy látom, hogy leginkább arra van, vagy leggyakrabban az történik, hogy módosítsunk a törvényen, hogy azzal van a baj, de nem biztos, hogy én nem mondom, hogy ez a világ legjobb örökbefogadási törvénye, de ha valóban betartanák azt, ami viszont millió akadályba ütközik. Tehát az, hogy 5 nap után kivigyék a gyereket a kórra, az ott hagyott, az újszülöttet, akit ott hagytak, és menjen nevelőszülőkhöz. Ez például olyan akadályba ütközhet, hogy nincs nevelőszülő, akihez lehessen menni. Tehát túl kevés a nevelőszülő. Tehát nyilván, hogy nem elég vonzó ez a foglalkozás. Tehát például, és akkor odaérkezünk, hogy a finanszírozási problémákkal van a baj. Tehát ha vonzóbb lenne a fizetés, ha nagyobb megbecsülésnek örvendenének a nevelőszülők, akikkel egy picit a rend, tehát ők vannak ott a gyerek mellett, ők azok, akik a legjobban ismerik, és mégis sokszor átnyúlnak a fejük fölött, ahol nem tekintik őket partnernek a rendszeren belül. Tehát ezek miatt ők se kapnak elég segítséget ahhoz, hogy meg tudjanak megküzdeni azokkal a problémákkal, amelyeket ez a gyerekek, akik hozzájuk kerülnek, traumatizált gyerekek, tehát nem olyan könnyű őket nevelni. És talán nem kapják meg se a tudás, se a gyakorlati segítséget sokszor ahhoz, hogy ezt jól tudják kezelni. Tehát őket is jobban fel kellene készíteni. Na és szóval azt akarom mondani, hogy mind anyagilag, mind pszichológiai szempontból a pszichológiai terheltséget nézve vonzóbbá tenni a nevelőszülői munkát. A több szakembert a gyermekvédelembe, és pont azért, mert te is mondtad, hogy az államnak olcsóbb lenne, hogyha a örökbefogadó családokhoz kerülne, még tulajdonképpen a nevelőszülői gondozás is olcsóbb, mint például a gyermekotthoni elhelyezés. De szakember kellene, aki például gyorsabban, tehát nem lenne annyi esetük, vagy annyi ezeknek a szociális munkásoknak, akik ott dolgoznak, pszichológusoknak, többen oda tudjanak figyelni az egyes családra. De szerintem az is fontos lenne, hogy legyenek szakképzettebbek, vagy specializáltabbak egyáltalán az örökbefogadás sajátosságaira vonatkozóan, mert vannak olyan problémák, amelyek megint ehhez a témához specifikusan kötődnek, és nem biztos, hogy valaki csak azért, mert pszichológus, vagy azért, mert szociális munkás, azonnal bekattan neki, hogy ja, ez az a probléma, ami. Tehát akkor fontos lenne még az, hogy például ezek a posztadopciós szolgáltatások nagyon fontosak lennének. Tehát, hogy például az az örökbefogadó szülő, amikor elbizonytalanodik, akkor legyen egy szakember, aki ez el tud, akihez például a felmérés, felkészítés folyamatában már kialakított egy bizalmi kapcsolatot, aki ismeri az esetét, ismeri, milyen gyereket, milyen múltja van a gyereknek, aki hozzá került, és aki jobban tudna neki segíteni. Nem, tehát ugye 2 évig, miután az örökbefogadás végleges, még a gyermekvédelem 3 havonta, a felmérés készít, vagy követi a cseh. Na de ezt is kihasználni jobban. Tehát nem ellenőrzésként kellene ez legyen, hanem inkább ilyen partneri vagy támogató kapcsolat, hogy olyan kapcsolat legyen, hogy valóban elmerje mondani az örökbefogadó szülő, ne titkolni próbálja a problémát, hanem tényleg elmerje mondani, felmerje tenni a kérdéseit. És igen, egy ilyen szolgáltatás, hogy bármikor betelefonálhat, vagy bármikor megkérdezni, na most a gyerek pont őrjön, vagy dürohama van, most mit is kéne csináljak. Tehát, hogy ezeket, amiről beszéltünk, hogy keretet biztosít arra, hogy tudjanak találkozni az örökbefogadottak és a gyerekeik. Egyszerűen csak elindítani, vagy hogy kézben tartani, vagy megszervezni nekik, vagy mert keretet biztosítani.
És én akkor még egyszer ide visszahoznám azt, amivel azt hiszem kb. Így kezdtük a beszélgetésünket, hogy felmérni azokat a családokat, akik olyan szinten a mély szegénységben élnek, hogy potenciálisan a gyerekük egy adott ponton állami gondozott lesz, és többet dolgozni az államnak annak, hogy egyre kevesebben kerüljenek ugye ilyen helyzetbe, mert hogyha ugye mondtad, hogy nem feltétlenül vannak erre vonatkozó statisztikai adatok, de hogyha nagy az aránya azoknak a gyerekeknek, akik azért kerülnek be az állami gondozásba, mert a szüleiknek nincsen meg az anyagi hátterük arra, hogy gondozzák őket, felneveljék őket, és ugye ezt megelőzi ugye egy csomó egyéb helyzet is, ami mondjuk a védekezés kérdése, amit szintén említettünk, akkor eleve nem egy ekkora rendszerről beszélnénk, vagy nem egy ekkora létszámú rendszerről beszélnénk.
Tulajdonképpen nyugaton nincsenek örökbefogadható gyerekek, tehát vagy olyan nagyon elenyésző számban vannak azért olyan népszerű ott a nemzetközi örökbefogadás. Tehát ha a szociális rendszer jól működik, akkor oda jutunk, hogy nincsenek örökbefogad, nincs szül, tehát nem mondanak le szülők gyerekekre.
Azt hiszem, ez egy ilyen jó gondolkodni való végmondat ehhez a beszélgetésünkhöz, hiszen abszolút rávilágít arra, hogy hány ponton nem működik jól, hogy is mondjam, az államigazgatás talán, talán innen kell kezdeni, hiszen az, hogy ennyien ilyen körülmények között élnek, az nem a szociális rendszernek a problémája, hanem egy csomó minden más problémaforrásra vezetheti rá az embereknek a figyelmét. Dávid Kacsó Ágnes, nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velünk, és ezt a csomó információt, és hogy is mondjam, talán felismerést, vagy egy ilyen jó kis látleletet biztosítottál nekünk abban, hogy mit jelent ez a rendszer, és hogy egyáltalán miért jutunk oda, hogy ennyi gyerek van ebben a rendszerben, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm neked. A hallgatóknak, nézőknek mondom, hogyha minden igaz, akkor készülünk egy következő résszel is a témában, amikor, ha minden igaz, akkor örökbefogadó szülőkkel fogunk beszélgetni arról, hogy milyen ez az élmény számunkra, hogy egy kicsit első kézből is kapjunk erről információt, hiszen, mint mondtam már a beszélgetésben, az azért abszolút jellemző szerintem, hogy ha nem is tabuként, de azért nagyon finoman bánunk ezzel a témával közösségileg is, kulturálisan is, úgyhogy szeretnénk egy kicsit megkapirgálni ezt az ügyet, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogyha ma velünk tartottatok, hallgattatok, néztetek bennünket, találkozunk jövő héten is, mégis minden jót nektek. Sziasztok!